Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter. Jó estét kívánok,
köszönöm. Jó estét kívánok.
Meghívást. Egyre szigorúbb hangvételű helyenként extrém kritikákat is megfogalmaznak Magyarországgal, de benne elsősorban a média törvénnyel kapcsolatban. Legutóbb a német külügyi államminiszter mondta, hogy nem itt tárgyaljunk már a keleti partnerországokkal média törvény ügyében. Úgy tűnik, hogy a kormány eddig kifejtett kritikái, véleményváltásai hatástalanok. Terveznek-e újat? Új érveket?
Új érveket annyiban tervezünk, amennyiben elkészült az angol nyelvű fordítása a médiatörvénynek. Ezt megküldtük a bizottságnak, illetve én a magam részéről írtam az igazságügyi miniszter kollégáimnak egy levelet, mind a 27, illetve hát rajtunk kívül a 26 tagállamba, és megküldtem nekik is a törvényszöveget. Továbbá ma délután, miután mától 55 brüsszeli székhelyű, alapvetően Európai Uniós ügyekben tudósító újságíró, külföldi újságíró jött Magyarországra, hogy ha jól emlékszem, péntek estig itt tartózkodjanak és ismerkedjenek az országgal, illetve megírják az itt őket érdeklő ügyeket, és részt vegyenek a rendezvényeken természetesen. Én ma délután hosszasan szó volt a médiatörvényről is a különböző beszélgetéseken, háttérbeszélgetéseken, és az érveink ugyanazok, el kell olvasni a törvényt, hogyha valaki bírálja, valakit érdekel, valakinek koncepcionális problémái vannak a törvénnyel, akkor készen állunk arra, hogy vitatkozzunk velük, de ehhez el kell olvasni a törvényt. Mi ragaszkodunk hozzá, hogy a vita az tény alapon álljon. Elképzelhető, hogy nem hibátlan a törvény. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy vállalható törvény az Európai Uniós normák tekintetében is. De elképzelhető, hogy valakinek ezzel kapcsolatban vitája van, akkor azonban részletesen meg kell ezt vitatnunk. Egyébként ez történt ma délután, újságírók kérdései alapján is, illetve én abban bízom, hogy a bizottság is minél hamarabb be fogja fejezni a törvény vizsgálatát, áttekintését, hiszen nem formális eljárásról van itt szó, hanem azt nézik meg, hogy mennyiben egyezik az Európai Uniós joggal, illetve az Európai Uniós elvárásokkal, és akkor a bizottság véleményének ismeretében minél hamarabb pontot tehetünk ennek az ügynek a végére.
Miért nem a teljes törvényszöveg fordítását küldték el? Néhány szakasz kimaradt.
Hát, záró rendelkezések maradtak ki, nem fontos. Utólag azt is el fogjuk küldeni. Arra gyanakszunk, hogy a záró rendelkezéseknél egész egyszerűen az a probléma történt. Ugye a záró rendelkezések olyanok, amelyek arról rendelkeznek, hogy más törvények, más idevágó törvények bizonyos passzusait hogyan módosítják. Ha jól emlékszem, és ha jól tudom, a Nemzeti Médiahatóság közleménye egyébként azt tartalmazza, hogy ők maguk rendelték meg a fordítást, de ezek a passzusok, ezek olyanok, amelyek például a digitális átállás időbeni meghosszabbításáról szólnak, tehát a médiatörvényt tartalmában és lényegében nem érintik.
Az felmerülhet-e, hogy a médiatörvény szövegét az egyeztetések hatására Magyarország megváltoztatja?
Hát én azt mondanám, hogy a mostani álláspontunk az, és mindez idáig azt az álláspontokat mondtuk, hogy nézzük meg a hatályba lépett médiatörvényt. Ha a működésében jelentkeznek olyan problémák, amelyek valóban bármilyen szempontból igazolják azokat a félelmeket, amelyeket megfogalmaztak, akkor mint minden törvény esetében természetesen itt is lehet, de alapvetően nem szándékozunk. A mi meggyőződésünk szerint ez a törvény megfelel az Európai Uniós előírásoknak, megfelel az európai szellemiségnek is. Ilyen értelemben nem gondolkozunk most azon.
Azt nem tartja megfontolandó érvnek, hogy a törvény egyes megfogalmazásai önkényes jogalkalmazásra adnak lehetőséget, amennyiben azok a megfogalmazások túl tágak? Ez a kritikák egyik fontos pontja.
Így van, és ebből a szempontból a mai délutáni beszélgetésen európai újságírók is ezt sokat kérdezték, és én csak részben vettem részt ezen a beszélgetésen, mert én utána következtem sorra, de ott a szakértők egyértelműen azt mondták, hogy nem túl tágak. Tehát ezek jól alkalmazható, jól definiálható megfogalmazások, legyen szó akár az emberi méltóság védelméről, nem tudom még, amik így elő szoktak kerülni, ők azt mondják, hogy a joggyakorlatban ennek egy meglehetősen jól körülhatárolható definíciója
van. Tehát a személyes szimpátiáknak, netán pártutasításoknak semmilyen szerepe nem maradhat az új törvény alkalmazásában
nem,
sem.
Én úgy gondolom, hogy nem.
Mit tervez a kormány a külföldi kritikák által okozott károk mérséklésére? Van-e valami terv?
Hát Hát a, ugye ilyenkor nehéz tervről beszámolni, mert milyen tervet lehet ilyenkor? Nyilvánvalóan egy pozitív imás kampányra lenne szükség, a pozitív imás kampány meglehetősen sok pénzbe kerül egy nehéz anyagi helyzetben lévő országnál, és akkor pedig nyilván megírnák az újságírók, hogy a kormány hány millió forintért reklámozza magát. Ezért én úgy gondolom, mivel maga az EU elnökség is egy viszonylag takarékos EU elnökség akar lenni, hogy a legtöbb, amit tehetünk, az, hogyha képletesen fogalmaz, az oroszlán szemébe nézünk, minden vitát vállalunk, megvitatjuk, és utána pedig egyébként az élet más területén a munkánkkal bizonyítjuk azt, hogy Magyarország egyébként egy megbízható partner. Mi így terveztük az Európai Uniós elnökséget, hogy számunkra a legtöbb előnyt akkor érhetjük el, hogyha azt tudjuk biztosítani, és azt tudjuk bizonyítani a nyugat-európai országoknak, hogy itt egy olyan közép-európai ország, egy olyan úgynevezett új tagállam látja most el az elnökségi feladatokat, amely minden szempontból megfelel az Európai Unió elvárásainak, és rá lehet bízni az Európai Unió ügyek intézésén.
Mi az a legfontosabb elvárás, amelynek ön szerint most meg kell felelni? A jó ügyintézés? A jó technikai hozzáállás? Az, hogy a dolgok menjenek?
Szerintem a kiszámíthatóság és a megbízhatóság.
Mit ért megbízhatóság alatt?
Megbízhatóság alatt... Én azt értem, hogy a velünk tárgyaló partnerek, vagy a velünk együttműködő emberek bizalommal legyenek irántunk. És én itt látom a médiatörvény problémáját, és ezért tartom fontosnak, hogy az uniós elnökségi működésünk alatt ezt be kell bizonyítani, hogy megbízhatóak vagyunk, mert én egy alapvető bizalmatlanságot érzek külföldön, Magyarországgal szemben, és én biztos vagyok benne, hogy ez alaptalan ez a bizalmatlanság, és ezt nekünk be kell bizonyítani, ez a bizalmatlanság alaptalan. Ugye azok a vádak, amikre ön is utalt, tényleg egészen az abszurditásig mennek Magyarországgal szemben, és nem csak a kormánypárttal szemben, vagy nem csak egy párttal szemben, nem csak egy politikussal szemben, nem csak a kormányfővel szemben, de sok esetben most már az egész magyar nemzet ellen, ami súlyos. És én úgy gondolom, hogy akár gerjesztett, akár természetes ez a bizalmatlanság Nyugat-Európa részéről, hiszen láthattuk a cseh elnökségnél és a szlovén elnökségnél is, ugye mindenkinek megvolt a maga botránya, a szlovéneknél a kiszivárogtatási ügy, a cseheknél az egész kormány megbukott a bizalmatlanság indítvány következtében a cseh elnökség alatt. De ezekben is azt látom, és a magyar elnökség médiatörvénnyel kapcsolatos ügyeivel kapcsolatban is azt látom, hogy mintha Nyugat-Európa nem hinné el, hogy a közép-európai országok igazi demokráciák, jól működő demokráciák, és nem kell félni. Nem véletlen, hogy tegnap a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, ha jól emlékszem, éppen ott utalt rá az egyik újságíró, vagy lehet, hogy a Zsespospolitában, most keverem a kettőt, hogy Zapatero, spanyol kormányfő egyébként erkölcsi forradalmat hirdetett meg Spanyolországban, és hogy mondjam, hasonlóképpen időnként forradalmi retorikával Spanyolország moráliát akarja átalakítani, és így akarja átalakítani az intézményeit, és az úgy egyébként senki számára nem különösebben érdekes Nyugat-Európában. Ha Magyarország teszi ilyen lépéseket egy kétharmados kormánypárti többség birtokában, akkor vannak olyanok, akik arról beszélnek, hogy itt most már tulajdonképpen diktatúra van, tulajdonképpen egy pártrendszer van, mint egy elfeledkezve arról, hogy valójában ez az arány, még ha el is ismerjük, hogy ez egy kivételes arány egy választási eredményben, de egy demokratikus választás eredményeként született meg.
12 törvényjavaslatot nyújtanak be a tavaszi jogalkotási programhoz, ebből többet az ön tárcája felügyel. A többit azt átnézik?
A többi törvényjavaslatot?
Igen.
Ami kormány előterjesztés, az minden kormány előterjesztés átmegy tárcaközi egyeztetésen, és átmegy közigazgatási államtitkári értekezleten, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára elnököl.
Tehát ezek szakmailag tökéletesen illeszkednek az összes többibe, mert a kormány ezen a területen is kapott az elmúlt időben kritikákat. Elsősorban az egyéni képviselői indítványként benyújtott törvényekkel kapcsolatban hozzátartozik ez.
A médiatörvény is ugye egy ilyen törvény, ami egyéni képviselői indítványként került az országgyűlés elé. Valóban ebből a szempontból voltak kritikák, és ebből a szempontból egyeztetési problémák adódtak. Ugye én magam is jártam így egyeztetési ügyben, de én úgy gondolom, hogy a jövőben fokozott fokozottabb hangsúlyt kell tenni a koordinált törvényalkotásra. Lehetőség szerint minden törvényjavaslatnak át kell menni a hivatalos közigazgatási egyeztetésen.
A lehetőség szerint az azt jelenti, hogy mégsem fog mindegyik átmenni?
Azért jelenti azt, hogy mégsem fog minden átmenni, mert minden ország esetében mindig vannak olyan ügyek, amelyeket gyorsan meg kell oldani, amikor nincs idő több hetes közigazgatási egyeztetésre, vagy szűkebb körű egyeztetésről van szó, vagy egyenesen kormányülés elé kell kerülnie. Adott esetben például, amikor a Vörösiszap katasztrófa történt, akkor a MAL ZRT gazdálkodásainak és döntéseinek benn való kormányzati részvételt lehetővé tevő törvénymódosítást, azt ilyen gyorsított közigazgatási egyeztetésen kellett átvenni, mert szorított minket az idő.
Az új alkotmány elfogadásához milyen törvényeket kell benyújtani?
Az elfogadáshoz magához?
Igen, azt mondják, hogy a önök által előkészített egyik törvénycsomag éppen ez lesz. Ezzel, ami
az elfogadás törvény? Utáni.
Utáni?
Hát igen, alapvetően az alkotmány elfogadásához egy olyan eljárást kell majd kidolgoznunk, de ez szerintem mehet a normál törvényalkotási eljárással, amely valamilyen szempontból lehetővé teszi azt, hogy az alkotmány megillető közfigyelem a parlamenti vita során is megjelenjen. De ez nem szükségszerűen jelent eltérést a normál házszabály rendelkezéseitől.
Benyújtják, mint törvényt, és akkor megy végig bizottságokon.
Megy végig bizottságokon, igen, és jelenthet egy mondjuk hosszabb idejű vitát. Szerintem megéri, hogy hosszabb idejű vitatkozzunk róla, hiszen egy fontos ügyről van szó, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az ellenzéki pártok is részt fognak venni ebben a vitában. Az igazi törvényalkotó munka az alkotmány elfogadása után következik, hiszen számos olyan törvénynek kell megszületnie vagy módosulnia, amely alátámasztja majd pillére tulajdonképpen az alkotmánynak. A mostani alkotmánykoncepció azt tartalmazza, hogy inkább egy tömör és a leglényegesebb rendelkezéseket tartalmazó alkotmányról legyen szó. Hát, hogy a modern világban egy alkotmány mennyire lehet tömör, ugye azért ez is egy önmagában egy érdekes kérdés, de a körülményekhez képest tömörnek kell lenni, és ezt követően inkább nagy kétharmados törvényeknek kell majd kibontaniuk az adott alkotmányos intézménynek a működésére és részletszabályozását. Ez azt jelenti, hogy az idei év jelentős részében az alkotmány elfogadása után komoly és nehéz törvényeket kell majd megalkotnunk, illetve megvitatnunk.
Uh-huh. Az új alkotmány szövegének elkészítésében az igazságügyi minisztérium részt vesz. Ezt azért kérdezem, mert sok alkotmánykoncepció közül volt, amelyik arra mutatott rá, hogy ehhez azért sok ismeret és jogi szakértelem is kell.
Igen, én úgy gondolom, részt kell vennie. Én mindig is úgy fogalmaztam meg a mi feladatunkat, hogy amíg az alkotmány előkészítésével kapcsolatos politikai viták zajlanak, a koncepcióval kapcsolatos politikai viták, addig az igazságügyminiszter és az igazságügyminisztérium, közigazgatási igazságügyminisztérium hátrébb vonul, nem vesz részt ezekben a vitákban, azonban amikor arról van szó, hogy a norma szöveget meg kell alkotni, akkor természetesen a közigazgatási és igazságügyminisztériumnak kell vállalnia a felelősséget
meg
is,
a
konfliktust is, igen, és hiszen itt kell, hogy meglegyen az a szaktudás, én biztos is vagyok benne, hogy itt megvan az a szaktudás, és ezért van többek között egy közigazgatási és igazságügyi minisztérium, az alkotmányos rend koherenciáján örködjön, ennek a csúcsán pedig az alkotmány van.
Hogy látja, a mostani alkotmánykoncepció jól szövegezhető lesz? Tehát abban nem lesznek konfliktusok, hogy a tartalmat kigondoló nem egészen úgy akarta, mint amilyen szövegben az végül megjelenhet?
Hát a koncepciónak lesz egy vitája a parlamentben. Ugye egy országgyűlési határozati javaslat kötelezte a bizottságot, hogy december 31-ig terjessze határozati javaslatot a parlament elé, és a parlament ezt vitassa meg és fogadja el. December 20-án, ha jól emlékszem, beterjesztette a bizottság, tehát határidőn belül beterjesztette, és én azzal számolok, hogy február közepén megkezdődik a koncepció vitája. Itt én úgy gondolom, hogy itt már érdemi vitának kell folynia, tehát lesznek olyan kérdések, amelyben esetlegesen eltér a koncepció álláspontja és a többség, a parlamenti többség álláspontja, hiszen a koncepcióban vannak olyan kérdések, amelyek most is kérdésesként fogalmazódnak meg, én csak most kettőt hadd jelöljek meg, ez egyik az alkotmánymódosítás kérdése, ugye ez egymást követő két országgyűlésnek kell kétharmados többséggel elfogadnia, én ezt problematikusnak látom, illetve a másik ilyen az egyszerű bizalmatlansági indítvány kontra konstruktív bizalmatlansági indítvány, ahol én már hallottam több olyan véleményt, hogy az egyszerű bizalmatlansági indítvány helyett talán a koncepció módosításával majd a konstruktív bizalmatlansági indítvány marad, amit egyébként a jelenlegi konstrukcióban én is inkább támogatnék. Tehát elképzelhető, hogy lesznek módosulások a koncepcióban, de ez a határozati javaslat vitája során a parlamenti vitában fognak majd kiérlelődni ezek a módosítások.
Az új alkotmány egymás utáni két ciklussal való módosíthatóságát problematikusnak vagy hibásnak tartja?
Én problematikus, nem tartom hibásnak. Vannak olyan országok, ahol ez a rendszer. Vannak olyan országok, az északi országok közül, ha jól emlékszem, Finnország és Svédország is ilyen, ahol az alkotmány módosítást két egymás követő parlamentnek kell elfogadnia. Önmagában lehet jó megoldás, én most a mai magyar belpolitikai helyzetben ezt egy olyan megoldásnak tartanám, ami indokolatlanul növelni a bizalmatlanságot az ellenzéki pártok.
Magyarán azt, hogy a Fidesz-KDNP magának csinál alkotmányt.
Igen.
De a stabilitást viszont nagyjából megteremteni.
De a stabilitást én úgy gondolom, hogy a mostani szabályozás is megteremteni, az összes képviselő kétharmadával történő módosítás szerintem megteremti a stabilitás alapkövetelményét. Az, hogy az utóbbi időben ennyi alkotmánymódosítás volt, és az, hogy az utóbbi időben a kormányalakítás óta gondolhatták úgy, vagy fogalmazottak meg olyan vélemények, hogy instabil maradt a jogalkotási rend, hiszen korábban is ez az egyik legnagyobb problémája a jogalkotásnak. Én úgy gondolom, ez átmeneti. Én ezt alapvetően az alkotmányozás előkészítéséhez kötném, és úgy gondolom, ez új alkotmány megszületésével stabilizálódni fog a jogszabályalkotás is, és stabilizálódni fog a magyar politika intézményi közege is.
És meg lehet szüntetni valahogy azt az igényt, hogy egy pártszövetség nagy többségre tesz szert, akkor mindjárt az alkotmányt kezdje el módosítgatni, hogyha az útjában áll?
De hát éppenséggel meg lehetne szüntetni, mert sok mindent meg lehet szüntetni, de...
De kell megszüntetni?
Hát ez egy nagy kérdés. Látja, a demokrácia egyik alapkérdése, hogy meg kell védeni a demokráciát a saját polgáraitól. Mert ugye most gyakorlatilag az történt, és egy rendkívüli eset, Európa szerte rendkívüli, nem csak Magyarországon, hogy tegyük hozzá, tisztában vagyok vele, hogy nem kizárólag a Fidesz érdemeinek köszönhetően, hanem nagyon nagy mértékben az MSZP kudarcainak köszönhetően. 2010 áprilisában a magyar választópolgárok olyan egyértelmű mandátumot adtak, amellyel gyakorlatilag minden átírható lenne a magyar politikai rendszerben. És a demokrácia valójában így működik, a többség uralma. Mégis úgy gondolom, ahogyan Nagy-Britanniában is tulajdonképpen mindent feles törvénnyel meg lehetne változtatni, hiszen ott ugye nem ismerik a kétharmados minősített többséget, vagy bármilyen más minősített többséget, ennek következtében, aki aktuálisan megnyeri a választást, tulajdonképpen mindent átírhatna, de mégis van egy olyan közfelfogás, amelynek következtében módosulhatnak ugyan alapintézmények, hogy más nem mondjak Nagy-Britanniában, amikor 1997-ben a munkáspárt megnyerte a választást, akkor hozzálátott az úgynevezett devolúciós folyamathoz, ami azt jelenti, hogy Skóciának, Walesnek önállóságot vagy korlátozott önállóságot adott. Most képzeljen el egy olyan alkotmányváltozást Magyarországon, és Fidesz megnyeri a választást, és mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének és Vas megyének autonómiát ad saját parlamenttel, saját kormánnyal.
Botrányos lenne? Megtehetni.
De botrányos lenne. Nem,
biztos csodálkozás rajta.
Hát de nem csak Málé csodálkozás lenne, hanem valószínűleg hatalmas belpolitikai botrány lenne belőle. Mindenki azt mondaná, hogy ezt nem lehet csinálni, szétszedik Magyarországot, de jogszerűen meg lehet tenni. Tehát és nem akarom szétbeszélni ezt a kérdést, csak szerintem az egyik legérdekesebb kérdése a demokráciának ez, hogy amikor egy ilyen döntés születik, akkor kell-e olyan parancsot adnunk, hogy igaz ugyan, hogy kétharmados többséget kapott egy párt, vagyis alkotmányozásra való felhatalmazást is kapott, de nem szabad neki alkotmányoznia. Én úgy gondolom, hogy ezt nem szabad megállapítani. Az viszont egy másik kérdés, hogy meg kell-e tennie egy pártnak vagy egy kormánynak a minden rendelkezésére álló lehetőséget annak érdekében, hogy az egyébként vele egyetérteni nem akaró vagy nem tudó feleket is bevonja a vitába. És én úgy gondolom, hogy itt viszont van felelősségünk. És én nagyon szeretném, hogyha az elmúlt ősz szomorú folyamatát, amivel egyenként ugyan, de mindegyik párt kiszállt az alkotmányozásból, ezt valahogyan január-februárban helyre tudnánk állítani, és visszajönnének. Nem azt kérem az ellenzéki pártokról, hogy egyetértsenek, én azt kérném tőlük, hogy mondják el intézményes keretek között a véleményüket.
De mivel tudja őket meggyőzni? A véleményük elég világos volt, amikor az Alkotmánybíróság hatáskörét rapid módon átszabták, akkor azon mindenki hátrahőkölt. Utána kezdtek el kiszállni belőle, ha jól emlékszem.
Igen.
Hogy lehet ezt idézőjelben jóvá tenni?
Nem tudom, valószínűleg gesztusok kellenek, illetve talán az a magyar politikai kultúrában időnként összecsúszó két fogalomnak a megkülönböztetés, amit az előbb is mondtam, hogy nem azért, hogy nem kívánjuk tőlük, hogy egyetértsenek. A vitába való visszajövetel nem az arra való nyomásgyakorlás, hogy mindenben egyet kell értenünk, de könnyen előfordulhat, hogy mondanak olyan véleményt, mondanak olyan javaslatot, amire nem gondolunk, és az alkotmányban helye lenne, és befogadható lenne. És ez talán jobb lenne. Tehát én úgy érzem, Magyarországon egy kicsit az csúszott szét, hogy nem értünk egyet, de vitában maradunk. Nálunk egy kicsit az a helyzet, hogyha párbeszédben maradunk, akkor mindenki úgy érzi, most akkor egyet kell érteni, mert az civilizálatlan, ha nem értünk egyet, vagy ha nem értünk egyet, akkor nem is maradunk párbeszédben. Én azt szeretném, hogyha ismét párbeszédbe kerülnénk, és aztán meglátjuk, hogy egyet értünk-e, vagy nem értünk egyet.
Most hogy látja, az eddigi alkotmánymódosítások azok egy teljesen más szerkezetű alkotmányban benne maradnak, vagy az a szerkezet már nem teszi lehetővé, hogy ezek ugyanígy szöveg szerint benne maradjanak?
Próbálom felidézni az alkotmánymódosításokat, és azt tudom mondani, hogy is szerintem, mivel arról van szó, hogy egy alapvetően tömör és deklaratív alkotmány, a koncepcióban szereplő alkotmány, ezért úgy gondolom, ez alapvetően az absztrakciós szintet kijelöli, tehát nyilván nagyon részletes szabályok, hogy egy példát mondjak, de nem tudom, hogy benne lesz, vagy nem lesz benne, az, hogy a Magyarországgyűlés létszáma maximum 200 fő, erről szerintem alapvetően értem, hogy akkor azért az alkotmányba kellett bevenni, hogy ez legyen egy kategórikus imperatívusz a pártok számára, hogy már pedig ezt be kell tartani, de lehet, hogy ezt alapvetően a választójogi törvényben elég rendezni, és nem kell az alkotmánynak meghatározni, hogy hány fős az országgyűlés. Attól még lehet az 200 fős.
Uh-huh. Az egyházak státusára vonatkozó törvényjavaslatot is az öntárcája készíti elő. Ez mit céloz ez a törvény?
Hát ez egy régi és hosszas előkészítés alatt álló törvény, ez alapvetően az úgynevezett üzlet vagy biznisz egyházak és a társadalom javát szolgáló egyházak közötti különbségtételt célozza meg. Ugye Magyarországon a meglehetősen liberális, nem, ez így félrevezető, mert ideológiai címkéket is használjuk,
de... hogy politikai harcot kezd.
Nem, túl könnyű. Egyházalapítási szabályok oda vezettek, hogy sok esetben üzleti okokból, adózási okokból és a többi tulajdonképpen üzleti vállalkozások léteznek egyházként. És azt szeretnénk, hogyha egy tisztább különválasztása lenne, az egyházak azok, amik a hétköznapi értelemben vett egyházak is, vagyis valamely felekezetnek, vagy valamely hitnek az intézményeiért, vagy gyülekezete, amely a közjóhoz is hozzájárul, adott esetben karitatív tevékenységgel, szociális tevékenységgel, vagy önmagában a hitéleti tevékenységgel, hiszen most már tudjuk, hogy egy társadalom jólétéhez hozzátartozhat a hitéleti közösségek erősítése is, tehát egy döntően ezt szolgálja a törvényjavaslat.
Hogy lehet, hogy világosan el lehet választani a biznisz egyházakat a bevett hitéleti tevékenységet folytató egyházoktól?
Hát ezért tartom olyan sokáig az előkészítésen, mert nagyon nehéz külön választani, ugye mindenhol lehet álságosan viselkedni és visszaélni törvényi szabályozással, tehát a kritériumok meghatározásánál, nyilván a létszámnál, nyilván az elfogadottságnál, társadalmi vagy befogadottságnál, és nyilvánvalóan a tevékenységüknél kell meghúzni azt a határvonalat, ami az igazi egyházakat megvédi az üzleti egyházakkal szemben.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter az aréna vendége. Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége. Számít arra, hogy a jogalkotási programban megjelölteken túl rapid törvényeket is be kell vinni a ház elé?
Hát előfordulhat, a jogalkotási törvény az mindig inkább egy orientációs pont, amit mi azért nyújtunk be az országgyűlésnek, hogy az országgyűlés elnöke, illetve az országgyűlés apparátusa nagyjából tudja ütemezni az országgyűlés tavaszi munkáját. És tulajdonképpen ez a 12 törvény, ez ilyen indikatív jellegű, tehát jelzésszerű, és azért 12, mert tisztában vagyunk azzal, hogy két tényező erőteljesen befolyásolja majd a törvényalkotás intenzitását és munkáját. Az egyik az alkotmányozás folyamata maga, hiszen az, mint itt beszéltünk is róla előbb, szerintem több időt, több teret igényel, vagyis nem egy normál törvényalkotási tempóban kell, hogy megszülessen az alkotmányon, a parlamentben hosszabb vitának kell ezt megelőznie.
Mondjuk mindig költségvetés, csak hogy legyen mihez hasonlítanunk, hogy szabott időkeretek.
Én még annál is hosszabbra gondolnék. Hát végül is egy alkotmány, tehát én úgy gondolom, hogy hogy itt meg kell adni mindenkinek a lehetőséget, hogy kifejtse a véleményét az alkotmánnyal kapcsolatban. Végülis ez is a legitimációs folyamat egy része, hogy a parlamentben nem mondhassa senki se azt, hogy időhiányában nem mondhattam el a véleményemet.
De azért nem járhatunk úgy, mint némely törvénynél szoktunk, hogy látjuk, hogy már csak a szakképviselők ülnek bent hajnalban, a többiek pedig már rég a büfében vannak és unatkoznak. Azért ilyet láttam ez már.
Azért, de jó, de azért van, aki unatkozik a büfében, van, aki otthon alszik, és van, aki a választópolgárokkal találkozik, tehát a politikus azért nem az az állat, aki vagy beszél, vagy unatkozik, azért más munka is van, de én úgy gondolom, hogy a parlamenti vitáknál persze jó lenne, hogyha mindig teltház lenne, és ez az érdekes, ugye ilyenkor, hogyha teltház van, és, de el tudom képzelni azt, hogy alacsonyabb részvételű viták is zajlanak.
De az alkotmánynál ezt ugye nem engedhetik meg maguknak a képviselők.
Hogy nem vesznek részt az ülésen?
Igen.
Én úgy gondolom, hogy megengedhetik maguknak a képviselők, hogy nem vesznek részt az ülésen, ha éppenséggel más dolguk van, és éppenséggel nincs olyan szakterület, amihez hozzá akarnának szólni. De tömegesen nem engedhetik meg. Tehát nyilván egyetértünk. Tehát az előfordult, hogy egy-egy képviselő nincs ott. Ugye, mivel én úgy gondolom, hogy az alkotmány elfogadását megelőzően, mint említettem, ez egy hosszabb vita lehet, Európai Uniós kötelezettséget is figyelembe kell venni egy miniszter számára, ha országgyűlési képviselő, mint jó magam egyébként.
Jó, az más, ha halaszthatatlan feladata van az.
De egyébként igaza van, ott kell lennie, és a kormánynak is ott kell lennie. A másik ilyen tényező, ami alapvetően befolyásolhatja a jogalkotási tervet, az maga az Európai Uniós elnökség. Nekünk ugye én korábban, amikor ellenzékben voltunk, akkor én voltam a felelős az Európai Uniós elnökségre való felkészülésére a Fideszen belül. Éppen ezért még frakcióvezetőként én akkor elég sok olyan országba elmentem, amik a közelmúltban Európai Uniós elnökségi feladatot elláttak, és ott beszélgettem olyan emberekkel, akik ezt szervezték. Nekem például Svédországban azt mondták, hogy gyakorlatilag Svédországban megszűnik az uniós elnökségi időszak alatt a közigazgatás és a törvényalkotás. Vannak viták a parlamentben, nyilván egy békésebb belpolitikával rendelkező országról van szó, tehát a viták is csendesebben zajlanak, de alapvetően politikai vitákat tartanak, és hagyják a közigazgatást, hogy az Európai Uniós elnökségre koncentráljon. Én nem várom el ezt a magyar politikai élettől, de az tény, hogy önmagában a tanácskozások előkészítése, szakmai felkészítése a delegációknak, az embereknek, mind a szervezés szempontjából, mind a szaktudás szempontjából, mind emberanyag szempontjából olyan ráforítást igényel a magyar közigazgatástól, hogy ez fékezőleg hat a törvény előkészítésre.
Ezért nem látszanak a jogalkotási programban az úgynevezett nagy reformok?
Igen, én úgy gondolom, hát egyrészt a nagy reformok egy része
közigazgatási elindult, jó?
Köszönöm szépen. Ennek örülök mindig, amikor ezt mondják, hogy a közigazgatás elindult.
Van látszatja, kétségtelen.
Így van.
Nyugdíj
nagyon büszkés vagyok rá.
Oktatás is sem indult még el.
Amelyik nem indult?
Nyugdíj.
Nyugdíj. Hát a nyugdíj elindult. Ez más kérdés.
Ez reform.
Hát, hogy definiáljuk a reformot? A reform ugye magyarra fordítva újraalakítást jelent. Valójában az történik, hogy a három pillérből mi úgy gondoljuk, hogy két pilléres rendszert megtartunk. A harmadik, ami egy hibrid volt, azt nem, ez felfoghatjuk nyugdíjreformnak.
Jó, de nem az a nyugdíjreform, amelyik választ ad a demográfiai folyamatok által felvetett kérdésre? Hogy hogyan lesz ez később finanszírozható?
A demográfiai és államháztartási kérdésekre.
Államháztartásira választ adott.
Hát igen, havi 30 milliárd forintot adtunk mi erre a kötelező magánnyugdíjpénztárra, a költségvetés. És erre választ adott, ezt nem engedhetjük meg magunknak, és én úgy gondolom, hogy el kell majd persze menni tovább egy olyan, ami a demográfiailag is fenntartható, de én, hogy mondjam, a vita szempontjából, vagy a vita kedvéért azt mondhatom, hogy elkezdődött a nyugdíjreform, de nyilván ez így, ha csak ennyi történik, akkor ez nem fog sokat érni, az elkövetkező években ennek folytatódnia kell. De van egy nagyon komoly adóreform, szerintem, ami az elmúlt fél évben történt a magyar adórendszerrel, a mostani január 1-i hatályba lépéssel is, az elmúlt 20 év, én azt mondanám, hogy legnagyobb volumenű adóreformja.
Személyi jövedelem adó csökkentésre gondol?
Igen, én az
terhelő járulékok nem csökkentek jelentősen.
Hát igen, tehát mindig van valami, de elkezdődött egy nagyon komoly reform. Nem azt mondom, hogy véget is ért, és ez most mindig így lesz, hanem elkezdődött egy nagyon komoly adóreform. Tehát én úgy gondolom, hogy a reformok egy része folyik, egy másik része pedig valóban azért nem szerepel itt a programban, mert szerintünk is alaposabb előkészítést igényel, és nem vagyunk benne biztosak, hogy a közigazgatás elbírja most ezt minden eszközünkkel és idegszálunkkal az Európai Uniós Elnökségre kell koncentrálni.
A miniszterelnök azt mondta a parlamentben nem olyan nagyon régen, Matolcsy György is, hogy februárban kéne látnunk valami reform folyamat elindulását. Akkor azt látjuk, mi ebben a 12 pontos törvényalkotási javaslatban benn van, vagy a februárt nem kell szó szerint érteni, hanem megvárjuk az Uniós Elnökség végét?
Én úgy gondolom, hogy egyrészt ilyen értelemben a reform egy újabb területe indul el január 14-én, amikor az új Széchenyi terv pályázati forrásait, illetve a pályázatait nyilvánosságra hozzák. Ez nem törvényalkotási feladat, de alapvető gazdaság élénkítő hatása lehet. És a február talán úgy kerülhet itt elő dátumként, és ezt a nemzetgazdasági miniszter többször is elmondta, hogy egy stabilitási és növekedési tervet készít el, amelyet február végén, március elején mutatna majd be a parlamentben, amely egy stratégiai, gazdaságpolitikai munka lenne, összehangolná tulajdonképpen a részprogramokat, mondjuk, hogy a részreformokat, hiszen itt megint van több olyan terület, ami a bürokrácia leépítése, bürokrácia átalakítástól kezdve közösségi közlekedésen keresztül nagyon sok olyan részterület van, ahol előkészítő munkák folynak. Ez nyilván átalakíthatja adott esetben a jogalkotási tervet. De akkor, amikor mi ezt előkészítettük, ez ugye november-decemberben volt, akkor mi egy olyan biztos megoldásra törekedtünk, ami tartható. Ez a 12 törvény, ez olyan, ami Európai Uniós Elnökség és alkotmányozás mellett is tartható. Ezt képest jöhetnek plusz dolgok, ugye az mostani őszi jogalkotási törvényben is rengeteg olyan törvény szerepelt, olyan törvényt fogadtunk el, ami eredetileg nem szerepelt a jogalkotási törvényben.
Miért a nemzetgazdasági miniszter készíti el ezt a stratégiai programot? A tartalma olyan?
A gazdasági stratégiai felelős. Igen, ez alapvetően gazdaság élénkítési vagy gazdasági növekedési program.
A hányatott sorsú polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv kodifikációja is szóba került. Hulláról indulnak?
A polgári törvénykönyvnél nem. A polgári törvénykönyvnél erre is megint büszke vagyok, de lehet, hogy most már túl sokat büszkélkedem ebben az adásban. Az új kormány első ülésén döntöttünk arról, hogy a úgynevezett VK-féle kodifikációs bizottságot, tehát az a jogász professzorokból, igen, az eredeti jogászbizottságot visszahelyezzük a jogaikba, és ők dolgoznak most. Mi most ott azzal számolunk, hogy valamikor most tavasszal elkészül a koncepció, és akkor nyáron ősszel el tudja fogadni a parlament, hogy aztán megfelelő időben hatályba is léptessük. A büntető törvénykönyvnél nincsen szükség olyan mélységű átalakítás vagy új koncepcióra, mint a polgári törvénykönyvnél. Szeretnénk egy új büntető törvénykönyvet az alkotmány elfogadása után. Részben azért, mert olyan bűncselekmények is megjelentek ma már, ami hozzá kell igazítani a korhoz, részben pedig azért, mert vannak benne egyenetlenségek, de én abban bízom, hogy ez nem abszolút nulla pontról induló tevékenység lesz, a mostani BTK jó alapanyagként használható.
A PTK-ra, illetve a BTK-ra van egy-egy szó, amelyen az új törvény jellegét meg lehet határozni, mondjuk szigorúbb, piacbarátabb, csak tippet akarok adni, de nem biztos, hogy jó bármelyik.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, mert ezek akkora kódexek, hogy a BTK-nál azt mondanám, hogy korszerűbb, de a PTK-nál is ezt tudom mondani, hogy korszerűbb. Alapvetően az a célunk, hogy a PTK maga az 50-es években született. 59-ben. A BTK-t ugyan többször módosították, de hát az alapjai mégis a 70-es években. És hát a hallgatók is bele tudnak gondolni, hogy mennyit változott az élet azóta. Nem csak politikai, és nem is elsősorban politikai értelemben, technológiai értelemben, és ezeket bizony valahogyan okosan kell újra szabályozni.
Hogyan változik a magyar közigazgatás munkája azon túl, hogy mindent kell csinálnia konkrétan az uniós elnökség alatt. Mondjuk az ön tárcája.
Hogyan vált a szervezés?
A munkaszervezés. Szóval mi fog történni? Vagy mi történt két nappal ezelőttől?
Hát elsősorban az, hogy az Európai Uniós ügyek sokkal hangsúlyosabban jelennek meg. Miniszteri értekezleten, a mindennapos megbeszéléseknél, most az első napi rendi pont mindenhol.
Hogy más állunk? Papírok vannak a tárgyalásokon legfelül?
Más papírok vannak a tárgyalásokon legfelül. Pozíciós papírok vannak a tárgyalásokon legfelül. Nekem magamnak is, bár már az elmúlt fél évben én tudatosan készültem az elnökségi időszakra, tehát igyekeztem kiépíteni azokat a személyes kapcsolatokat a igazságügyi miniszter kollégáimmal, illetve a bizottság igazságügyel foglalkozó biztosával, de mégis most ez egy fordulat januárban, tehát most már az elsődleges az, hogy az EU-s ügyeknek rendben kell lenniük. És emellett nálunk ugye nem csak az EU-s elnökség miatt változtak a dolgok, de január 1-től kormányhivatalok vannak, január 1-től kedvezményes honosítás van, január 1-től a gyorsító csomag is hatályba lépett, ami a bírósági eljárásoknál, bár ott közvetlen felelősségünk nincsen, hiszen az OIT-tel, illetve az ügyészséggel partnerségben kell működnünk, de mégis az állampolgár nyilván úgy néz a közigazgatás és igazságügy minisztériumra, mint az igazságügyért felelős minisztériumra, tehát nálunk január 1-től lényegesen megváltozott az élet, amik eddig általában tervezési stádiumban voltak, azok egyik pillanatban a másikra éles helyzetté váltak.
Ilyenkor többet kell önnek utaznia? Vagy feltalálták a telefont, és azon is lehet?
Nem, sajnos vagy szerencsére, a telefon nem tud mindent pótolni, a személyes megbeszélést sok esetben nem tudja pótolni. Európai Uniós ügyekben én az elmúlt fél évben az összes úgy mondom, hogy fontosabb, és ezzel nem más fővárosokat akarok megbántani, csak fontosabb és könnyebben elérhető fővárosokat végigjártam, és személyes kapcsolatba kerültünk, ami lehetővé a miniszterekkel, ami lehetővé teszi most a gyors telefonos egyeztetést, de természetesen utazni is kell majd részben rendezvényekre, elég sokat Brüsszelbe, Luxemburgba, részben pedig olyan helyekre, ahol fontos a személyes jelenlét, például fontosnak tartom most, hogy elmenjek Berlinbe, részben a médiatörvény miatt is. Február elején, közepére tervezzük egy berlini látogatást, amikor személyesen ott kell lenni, nem elég egy telefonhívás.
De azért kell, mert az igazságügyminiszter, vagy azért, mert miniszterelnök helyettes, vagy azért, mert a tárca tevékenységét érinti a média?
Alapvetően azért, mert én miniszterelnök helyettes vagyok, én itt úgy gondolom. Tehát itt ezt a felelősséget el kell látnom. A tárcát nem olyan nagyon érinti egyébként a média törvény, kodifikációs szempontból érinti, de technikai szempontból inkább azt mondanám, hogy kulturális, hagyományosan inkább a kulturális tárca vagy az infokommunikációs tárca a kodifikációs feladatok tekintetében igen, de én úgy gondolom, hogy a Neelie Kroes biztos, illetve a bizottság alelnöke sem azért írt nekem levelet, mert én igazságügyi miniszter lennék, hanem azért írt nekem levelet, mert miniszterelnök helyettes vagyok, és a saját szintjének megfelelő szintre akart levelet írni, vagyis tudomásul kell vennem, hogy médiatörvényügyben miniszterelnök helyettes vagyok.
És teljes egészében, mint miniszterelnök helyettes, ezért tudja is vállalni a felelősséget, függetlenül attól, hogy nem a tárca készítette.
Kell, hogy vállaljon a felelősséget.
És ez eddig hogy megy?
A felelősségvállalása? Megy. Hát ez majd végén derül ki mindig, a végén nehéz, hogyha úgy adódik a helyzet. Én úgy gondolom, a szakértői anyagaink azt támasztják alá, hogy szinte kizárólag, csak a kötelező pesszimizmus mondatja velem, szinte kizárólag minden szempontból megfelelünk az Európai Uniós előírásoknak a médiatörvény tekintetében.
Válságadók ügyében elindultak már a konkrét puhatorozások. Azt tudom, hogy ez a bizottság előtt van, most már panaszlevél is van az Európában működő nagyvállalatoktól. Valami ennél konkrétabb egyeztetés?
Nem tudok róla. Én úgy gondolom, hogy ez az elkövetkező időszakban lesz majd téma nyilvánvalóan, de én a bizottság részéről még nem találkoztam semmilyen konkrétabb lépéssel.
A közigazgatási rendszer átalakítása kétségtelenül látványos, mert kormányablakok nyíltak, ahol ügyeket lehet intézni. De 2013-ra állítólag az összes ügyünket ott kéne intézni, ma még meg csak 29-et lehet. Csak az is elég sok persze. Szóval mi lesz ennek a menetrendje? Mi lesz a 30-a, 35-dik?
Az összes ügyet ott tudjuk-e intézni, ez mindig nehéz, ugye, mert mindig vannak olyan speciális ügyek, amiknél gyakorlatilag megoldhatatlan az egységesítés. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy szeretnénk elérni a ciklus végére, hogy a hétköznapi életben gyakori ügyek és tipikus ügyek ott legyenek egy ablaknál elintézhetők, még akkor is, hogyha azok egyébként különböző hatósághoz tartoznak, illetve ott beadható legyen, és egyébként aztán úgy intéződjenek az ügyek. A következő lépés nyilván részben informatikai fejlesztést igényel, részben pedig az eddig különálló dekoncentrált szervek, ma a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek, eljárásainak, nyomtatványainak és tudásanyagának egységesítését jelenti. Ugyan most január 1-én elkezdődött, az tulajdonképpen nem a közigazgatás, tehát nem fejeződött be, hanem elkezdődött a közigazgatás átalakítása. Ez olyan, amikor elkezdenek renoválni vagy felújítani egy épületet, ez körülbelül 3 évig tart, a mi számításaink szerint optimális esetben, és a mi célkitűzésünk az, hogy 2013-14-re, 13 végére járási szinten is legyenek olyan ügyfélszolgálati irodák, amelyek lehetővé teszik, hogy kevés utazással, könnyen és egyszerűen, átláthatóan elintézhessék az emberek az ügyeiket.
De mi lesz a következő lépés? Több elintézendő ügyfajta az egyes kormányablakoknál?
Kettős lesz a terjeszkedés. Egyrészt az ügycsoportok számát is szeretnénk gyarapítani, ami a kormányablakokban elintézhető, másrészt pedig szeretnénk a települési hierarchiában is lefelé menni, vagyis szeretnénk 2013-tól a járások székhelyein is megnyitni ezeket a kormányablakokat, és reményeink szerint akkor több ügyet közelebb lehet elintézni.
Ezt nagyjából látják már, hogy hány új helyen kell egy objektumot létesíteni?
Ez a járás soktól függ. Van egy szakértői csapat, aki dolgozik a járások optimális méretén, hogy milyenek legyenek. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a járásoknak sokkal kisebbeknek kell lenniük, mint az 1983-ban megszüntetett járásoknak. Méretét tekintve én nagyjából a mostani kistérségre tippelném a járások nagyságát, vagy a bibói városkörnyék klasszikus definíciójára. Olyan elérhető távolságban lévő járásközpontokban gondolkozom, ami nem megerőltető a falu lakó ember számára sem, hogy bemenjen ügyet intézni.
Uh-huh. És ezt körülbelül mikorra kell megcsinálni? Szóval 2013 végére?
Tehát úgy szeretnénk, hogy 2013. január 1-től jöjjenek létre a járások, és a 2013-as évet szeretnénk a kormányablakok ügyintézés járási szintű telepítésére is szánni, vagyis reményeink szerint ez 13 év végére, 14 elejére kiteljesedne a rendszer.
Erre végig megvan tervezve a pénz, mert ez nem tűnik olcsó.
Uniós forrásból történik. Ez részben úgynevezett ECOP, ami az elektronikus közigazgatás operatív program, részben pedig AROP, ami államreform operatív program, és megvannak rá a források, úgy néz ki.
Ennek az elektronikus lába is meg lesz, aki még azt a keveset csak akarja megtenni, ami a kormányablakig tart, akkor az csinálhatja otthon a lakásából?
Igen, ügyfélkapu.
Az most is működik?
Igen, de hát ezt is tökéletesítenünk kell, mert voltak olyan problémák, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal dolgozunk azon, hogy ennek olyan informatikai háttere legyen, hogy egyrészt otthonról is legyenek ügyek, amik intézhetők, aki nem akar elmenni egy kormányablakba, másrészt pedig a különböző kormányablakok is jól tudjanak kommunikálni egymással, vagyis ha valaki mondjuk Kőszegi, de Kisvárdán nyaral, és valamit el akar intézni, akkor ne kelljen Kőszegre hazautazni a kormányablakba, ott elintézni a dolgot, hanem Kisvárdán is elintézhesse az ügyét.
És ezt 2013-ban nagyjából meg kell csinálni, csak azért kérdezni, ezt ilyen sokszor, mert előbb-utóbb eljön 2013.
Igen.
És akkor ezt majd...
Igen, a politikus halála mindig az ígérgetés, de én most azt mondom, hogy ez a feladat, hogy ezt a ciklus végére, ezt olyan állapotba hozzuk, hogy az állampolgárok érezzék azt, hogy ez az állam, ez most jobban működik, és ő értük működik. Ez az egésznek az értelme, különben nincs értelme megcsinálni.
Maradt idő némi személyes kérdésre a végén. Mit vár személy szerint az Európai Unió soros elnöksége időszakától? Szóval mit jelent ez egy miniszternek?
Hát, ha személyes a kérdés, akkor nem csak egy miniszternek, biztos azt jelenti, hogy remek külföldi kapcsolatokat szerezhet, és felhívhatja magára adott esetben Európa figyelmét, hogy jól működik. De nekem a személyes szempontból, hogy mondjam, életem egyik legnagyobb izgalma. Én nem tudom, hogy hányan vagyunk a magyar politikai elitben, akik nem csak Európai Integráció pártiak, és nem csak Európai Unió pártiak, de érdeklődnek is az Európai Unió csínya-bínya iránt. Ugye én írtam is egy könyvet annak idején, hát most már több mint 10 éve, az Európai Unió politika tudományi elemzéséről, Tanítottam is nagyon sokáig az Európai Uniót, tehát számomra az Európai Unió egy külön, én a sors külön kegyének tartom, hogy pont akkor lehetek miniszter, amikor Magyarország az EU elnökségi feladatokat látja el, és így egy kicsit közelebbi kapcsolatba kerülök az Európai Unióval. És amellett pedig valóban az élmény is megadatik, hogy nagyon sok politikus társal közelebbi kapcsolatba kerültek, baráti kapcsolatba kerültek, megbeszélhetünk nagyon sok olyan kérdést, hiszen elég intenzív kapcsolattartásról van szó, amelyek egyébként nem valósulhatnának meg. Van olyan miniszter, akivel már talán nem sértő rájuk nézve, hogyha azt mondom, hogy barátomnak tudhatom őket, tehát jó személyes kapcsolatban vagyunk, és ezek jó dolgok.
Mit lehet tanulni az Európai Unió kultúrájából?
Nagyon sok minden. A döntéshozatali kultúrát. Ami talán sok esetben nagyon bonyolult és nagyon tétovának tűnik, amiben nem véletlenül a belgák egyébként az egyik legjobbak, ez a addig tárgyalunk, amíg valamilyen formában konszenzus ki nem alakul.
Fog ez működni Magyarországon?
Kell, hogy működjön Magyarországon is. Már úgy érti, hogy a magyar EU elnökség alatt az EU-s ügyében, vagy a magyar belpolitikában.
Megtanulják, akik most kimennek, és megpróbálják ezt itt alkalmazni.
Hát nézze, ahogy elnézem a spanyol, francia és olasz belpolitikát, ott azt látom, hogy azok a politikusok, akik egyébként elképesztően konszenzusorientáltak tudnak lenni egy Európai Uniós egyeztetésen otthon, ugyanazt a konfrontatív vitastílust és konfrontatív belpolitikai módszereket tudják folytatni. Tehát ilyen értelemben úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy fog változni. A magyar belpolitika egyik legérdekesebb sajátosságának ezt az úgynevezett mediterranizálódást tartom, hogy miközben mi Magyarországról azt a képet őrizzük, hogy alapvetően a német kultúrkörhöz tartozunk, vagy a német kultúrához tartozunk. Ha megnézzük a magyar politika vehemenciáját, vitáit, sőt, mert azt is mondanám, hogy pártszerkezeti változásait, akkor meglehetősen sok hasonlóságot kezdünk mutatni Franciaországhoz, Olaszországhoz, vagy éppen Spanyolországhoz.
Ezek mind állampolgároknak ön szerint jó vagy rossz?
Akkor jó, ha ez általában megfelel a magyar társadalom, hogy mondjam, igényszintjének vagy kultúrájának, és
most
akkor
megfelel.
Hát akkor jó. És szerintem egy intézményrendszernek, egy politikának mindig olyannak kell lenni, és mindig is olyan, hogy ez ne legyen idegen test a kultúrában.
És az eredményei szempontjából is megfelel, ezt meg lehet most ítélni?
Hogy a magyar politikai elit teljesítménye?
A berendezkedés teljesítménye. Lehet, hogy a választópolgárok igényének megfelelme. Sokan mentünk el választani, és nagy győzelemhez segítettünk egy politikai oldalat. De az eredményeket
erről nyilván a következő választáson dönteni fognak önök, illetve én is, de én elfogultam fogok dönteni önök, meg talán pártatlanul. Az lesz az értékelés időszaka. Ezt mindenki, nincs szerintem erre egy objektív kritérium, hogy mi egy politikai intézményrendszer optimális teljesítménye. Ezt mindenki maga dönti el otthon, a gyerekének az életkörülményén, a saját életkörülményén, a jövedelmén, a terveinek a megvalósulásán, a boldogulásán, és akkor ezt fogja értékelni, és akkor ő eldönti, hogy ez az intézményrendszer ez jól teljesítette, vagy nem.
Köszönöm szépen. Navracsics Tibor, miniszterelnök helyettes, igazságügyi és közigazgatási miniszter volt az Aréna vendége.
Köszönöm
szépen.